Nincs olyan, mint a Jesurun Istene, az egeken száguld segítségedre, és fenségében a felhőkön. Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, énekeljük a heti énekünket az Isten tiszteletünk folytatásaképpen. Az Úr Jézus Golgotán aratott győzelmét énekeljük meg, ma is örömmel tegyük, és most már még inkább ismerve, ha valaki először énekelni, a dallam úgy fülbe másol is lehet, énekeljük együtt közösen. Úr Jézus imádságai, igei tanítását kutatjuk, vizsgáljuk az Úr lelke által minden este. Ma az ő ima harca a Gecsemáné kertben bibliai téma következik. Csodáljuk és imádjuk majd az Úr Jézust, és az ő Gecsemáné kert imádsága, hogy milyen győzelmet, hogy énekeltük az előző énekben szerzett. Arra is gondoljunk, amikor most énekeljük még az ige hirdetésre készülve, az álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmet kezdető éneket, a 392-es ének. Imádkozzunk! Istenünk, mennyei édesatyánk, mi álmélkodással csodálhatjuk valóban azt a szeretetet, szerelmet, amit te kijelentettél az elveszett bűnös iránt, a te néped iránt, és köszönjük, hogy mi is ehhez a néphez tartozhatunk, abban is, amikor az Úr Jézust elküldted a földre, ahogyan ő élt, ahogyan a bűneset utáni világban ő tökéletesen engedelmesen volt egyszülött fiú neked, és különösen is, ahogyan vállalta a kereszthalált is érettünk, elveszettekért. Köszönjük, atyánk, hogy mi csodálhatunk téged, de azt is tudod, hogy mennyire fáj a szívünk, amikor mégis szégyent hozunk rád, elbukunk, elesünk Péterhez hasonlóan, de köszönjük, Urunk, hogy hallhattuk tegnap este is, de én imádkoztam érted. Köszönjük, Urunk, hogy az Úr Jézus imádságai, személyes csendességei, azok is része voltak annak, hogy mi itt és most élhessünk a te dicsőségedre, a bajok és a nehézségek, próbák között is, mi is győztesen élhessük meg a hitünket, és köszönjük, hogyha el is esnénk, fölkelhetünk. Hálát adunk, hogy ma is megtartottál. Köszönjük, Urunk, a mai nap minden örömét. Ha bárkinek keserűséget hozott, kérünk, hogy a te igéd vigasztalja, nyugtassa meg, és áld meg azokat a testvéreinket is, akik fizikailag nem tudnak itt lenni, de a modern technika lehetőségein keresztül mégiscsak itt vannak, lélekben egyek vagyunk, egy nagy lelki családként, és kérünk arra, Urunk, hogy hadd érthessük meg, hogy ma is mit akarsz személyesen mindannyiunknak mondani, és mint közösségnek is, atyánk, Jézusért. Amen. Lukács evangéliuma 22. részének 39. versétől olvasom az ígét. Lukács evangélium a 22. rész 39. versétől. És kimenvén méne az ő szokása szerint az olajfák hegyére, követték pedig őt az ő tanítványai is. És mikor ott a helyen volt, mondta nékik, imádkozzatok, hogy kísértetben ne essetek. És ő eltávozék tőlük, mint egy kőhajításnyira, és térdre esvén imádkozék, mondván, Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt, mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen. És angyal jelenik meg néki mennyből, erősítvén őt. És halátusában lévén, buzgóságosabban imádkozék, és az ő verítéke olyan volt, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak. És minek utána fölkelt az imádkozástól, az ő tanítványaihoz menvén, aluva találta őket a szomorúság miatt. És mondta nékik, mit alusztok? Keljetek fel, és imádkozzatok, hogy kísértetben ne essetek. Az Úr Jézus imádságainak, személyes imádságainak és csendességének egy olyan részéhez érkeztünk el, amit ezzel a kifejezéssel akarok elétek hozni, hogy ima harc. Csendességet tartani, imádkozni, de közben harcolni. De ahogy a tegnapi nap kiemeltük az elején, hogy mindenek mögött és mindenek fölött mindig, ami dicsőséges Urunk és Istenünk van, aki irányítja még a sátánt is eszközeként, akárhogy is akarja. A mostani igei üzenetben is fontos, hogy ez legyen előttünk, hogy itt imádság harc zajlik, de közben a győzelem biztos tudatában Jézus számára ezután még sok mindent meg kellett tenni, el kellett végezni, ismeritek ti is a történetet, de amit a Gecsemáni kertben történt, tulajdonképpen a győzelem kiharcolása volt már. Amit itt imádságban megharcolt, annak már csak a végkimenetele volt az, hogy a kereszten mi történt, majd aztán a feltámadásában, mennybe menetelében, mostani uralmában is, a mennyei dicsőségben, meg itt a földön, meg majd kiteljesedik az üdvösség az ő eljöveteliével. Én szeretem mindig ezt a fajta győzelmet elképzelni oly módon, hogy nekünk már megadatik, hogy a legjobb meccseket, amikor mondjuk a magyar válogatott győzött Izland ellen, emlékszünk még rá, hogy így kijutottunk egy fontos helyre, és hála az Úrnak, én azt a meccset nem élőben néztem, mert szerintem szívinfarktus kaptam volna, hanem utólag megnéztem, és tudva a győzelem bizonyosságát, így is szétizgultam magam. Én ilyen vagyok, hogy nagyon tudok izgulni akkor is, ha tudom, hogy mi az eredmény. Forma 1-es mérkőzéseket is szeretek úgy megnézni, hogy tudom már, hogy ki győzött, főleg az, ha az győzött, akinek én is szurkolni szoktam, de végig izgulom az egészet. Mert ilyen a földi élet, hogy mi tudhatjuk, hogy valami megtörtént, valami biztos győzelmet jelent nekünk, ennek az örömében lehetünk, de még talán izgulunk is. Valami olyasmi alakul, amikor lehet, hogy jaj, most mégse, és aztán az Úr ott van, és megmutatja, hogy ő győz. Itt az Úr Jézus vércseppeket izzadt, és akkor is áll az, hogy ő a győztes. Én elég szerettem volna ezt a példát elétek hozni, hogy Jézus is úgy legyen előttetek, ami akkor is ott vele történt, neki harcolni kellett, de ő is tudta, hogy kié a győzelem. És ez a történet ebben hagy legyen nekünk mindenképpen vigasztaló és meg bátorító. Egyáltalán, ha belegondoltok, Jézus is és mi is, amikor csendességet tartunk, imádkozunk, akkor mi történik? Beszélgetünk kivel? Hát Istennel. Na most, ha magunkra nézünk, akkor lehet, hogy vesztesnek gondolhatnánk magunkat, vagy másokat is, de ha az Úrra nézünk, hát ő nem lehet vesztes. Ő csak győztes lehet. De ettől még a harc az imaharc. Néhány példát majd a végén szeretnénk mondani a mi életünkre vonatkozóan is, de most nézzük meg az Úr Jézus ima harcát. Harc, de közben a biztos győzelem alapján és a végkimenetele nem kérdés. Egyébként ez abban is látszódik, és ez Lukács evangéliumában van előttünk, emlékeztek, tényleg ez az az evangélista, aki olyan apró kis nüanszokat is, részleteket is leírhatott Isten lelkétől vezetve Jézus életéből, amit a másik három evangélistával nem iratott le az Úr, de Lukáccsal igen. Itt van például ez, hogy az ő szokása szerint ment ki az olajfák hegyére. És ez nem véletlen. Szokása szerint. Mert ebből mi következhetett? Hogy Júdás is, Iskáriótes Júdás nagyon jól tudhatta, hogy ma Jézus hol fog tartózkodni. És valahol Jézust el kellett árulni. És hol árultatott el az Úr Jézus? Hát itt. Ő szokás szerint megy arra a helyre, ahol most is tartózkodik, de közben, ami itt történik az imádságában, ez nem szokás szerint való. Ez valami rendkívüli harcot jelez. Mint Isten fia, mint Isten, ő tudja az események menetét, ő előre tudta, hogy Iskáriótes Júdás kiket hoz, hogy hoz. János evangéliumában látjuk, hogy előre is lép, majd az Úr Jézus, mikor megérkeznek, kijelenti, hogy én vagyok, aztán összeesik az ellenség, még Júdás is összeesik. Amikor meg másodszor mondja, hogy én vagyok, akkor meg már hagyja magát megfogni az Úr Jézus. Minden arra mutat, hogy itt az Úr Jézus az olajfák hegyén a Getsemáné kertben győztes úrként megy, és van jelen, és onnan győztes úrként viszik el, pedig ő lesz látszólag a vesztes. Szokása szerint ment tehát erre a helyre. Ez azért is fontos most, mert ezek szerint szokása volt Jézusnak imádkozni ebben a kertben, de az imádsága mégis rendkívüli. Mint ember, mint Isten ember, hogy mondjam most inkább így, mint Isten ember, neki itt valami nagyon-nagyon nehéz lelki harcot kell megvívnia imádságban. Istenként ő teljesen fölötte áll a gonosznak, minden körülménynek, de mint megváltó úr és mint ember, neki vállalnia kell azt, amit a mennyei atyától kapott a küldetése kiteljesítéseként. És ő nem elmenekül ettől, hanem megharcolja, hogy elvégezhesse. Mit jelentett az Úr Jézus számára a Getsemáné kerti imádság? Azok a kifejezések, amik itt szerepelnek, nagyon jól tükrözik. Lukács evangélista sokkal rövidebben írja le magát az imádságot, ha hallottátok, itt csak egyetlen mondatban volt, pedig ő háromszor is imádkozott. Az első az megvallása volt annak, hogy illetve kérés volt, hogy ha lehet, múljék el, aztán kétszer kimondta, hogy de legyen meg a te akaratod, a másik evangéliumokból tudjuk. Lukács itt magát az imádságot egyszerűsítve, de az imádság, tehát hogy mint ember, mit él át Jézus közben, azt nagyon részletesen hozza. Emlékeztek, orvos volt Lukács. Tehát ilyen szempontból is annyira beszédes, hogy vele iratja le az Úr ezeket az apró nüanszokat, amik mutatják, hogy ez micsoda harc volt neki. Jézus ebbe a világba jött valóságos emberi testben. Egyedül az volt a különbség közte és köztünk, hogy ő nem volt bűnös, és az ő teste ezért nem hordozhatta azt, amit a mi testünk hordoz, mert mi bűnösök vagyunk fogantatásunk pillanatától. De a bűn testének a hasonlatosságába jött el Jézus, mondja a kijelentés. Tehát Jézusnak tudott fájni, ha megütötték. Jézus tudott fáradt lenni. És most hagyd ne soroljam tovább. Ez nagyon fontos, mert sokan arra gondolnak, hogy persze, hogy Jézusnak könnyű, hát ő mindent olyan könnyen elhordozott, ő mindent olyan könnyen túltette magát, hát ő Isten. Ez a történet is mutatja, hogy igen, Isten. És lássuk is annak, mert ő a győztes. De azt is látni kell, hogy de közben hogy éli át ennek a győzelemnek azt a részét, amit neki is És itt a fontos most már, engedelmes fiúként meg kellett harcolnia. Itt a legfőbb kérdés nem is a mi üdvösségünk, az is, hanem a legfőbb kérdés, hogy a fiú, az engedelmes fiú vállalja-e azt, amit a mennyei, a szeretet mennyei atyától kapott feladatképpen, küldetésképpen. És a tanítványaihoz, ahogy szól a részleteket, ha nézzük, árulkodik, hogy rögtön az indulás már nem egyszerű. Kimenvén, méne az ő szokása szerint az olajfák hegyére, követték pedig őt az ő tanítványai is, Iskáriót és Júdás kivételével. Ő már nincs ott. És mikor ott a helyen volt, mondta nekik, imádkozzatok, hogy kísértetben ne essetek. És ha figyeltünk, ahogy felolvastam az igét, a végén is újra mondja ezt. És itt a tanítványokról beszél. A másik evangéliumokból tudjuk, hogy ez a kísértésbe esés, ez Jézusra is vonatkozott. Ott úgy van, hogy imádkozzatok velem. Imádkozzatok velem. És nem véletlen, hogy Péter, Jakab meg János, az Zebedeus fiai, hárman még külön ott voltak Jézussal, és ő neki külön is szólt az Úr Jézus. A többiekhez is szólt, de ehhez neki különösen. És mit csinálnak a tanítványok? Elalszanak. És Jézusnak ez látszik, hogy azért nem volt örömteli. De amit szeretnék aláhúzni az ige miatt, hogy a lukácsi leírásban ez, hogy imádkozzatok, hogy kísértetben ne essetek, ez a tanítványoknak szól. Csak mi az egész Bibliából tudjuk, hogy Jézusra is vonatkozott, hogy kísértésbe esett. Tehát nagyon kemény próba alatt van. Tegnap emlékszünk, Péterre nézve mondta el az Úr Jézus pár perccel korábban a nagycsütörtök estéjén. És ezután jön a 41. vers, most már Jézusra vonatkozóan a leírásban itt, és ő eltávozik tőlük, mint egy kőhajításnyira, és térdre esvén imádkozik. Itt még nem éreznénk a harcnak a súlyát. Mondván, atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem a pohárt. Itt már érezhető, akik ismerik a Bibliát. Mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tied legyen, és angyal jelenik meg neki mennyből erősítvén őt, tehát erősítésre szorul, és még mindig nincs vége, és haláltusában lévén. Olyan szó van az ősi nyelven, hogy agonizál. Agonizál. A halál közvetlen közelében van általában inkább ez, ha valakinek a meghalás olyan, hogy hosszú órákon át agonizál, akkor még a hívő emberek szíve is összeszorul, hogy ez azért nem kellemes. Mi inkább azt kérnénk az Úrtól, hogy Uram, ha lehet, akkor tedd könnyűvé még a meghalását is az én lelki testvéremnek. Én ápoló segéd lehettem katonaként 89-es változások miatt, 8 hónapon át az idegsebészet intenzív osztályon, és én sokszor láttam agonizálni a betegeket. Jézus agonizálva imádkozik, mert haláltusában van, és buzgóságosabban imádkozik, és ide szerette volna eljutni, hogy olyan kemény harc van, hogy érzi Jézus, hogy még buzgóbban kell imádkozni. Én azt gondolom, hogy ezt már te is tapasztaltad, amikor úgy igazán volt kemény lelki harcod az Úrral való szeretett közösségben. Amikor nem volt olyan egyszerű az adott helyzetben megélni ezt, hogy vajon most mi fog történni, hogy fog történni. És akkor te is, én is így vagyok, érezzük, hogy még többet kell imádkozni. Nem azért meg kell, hanem hogy az imádság is része annak, hogy itt harc van. Az Úr Jézussal mi történik? Térdre esett, földre borult, arccal a földre. Ez ugye megalázkodás az előtt, aki előtt én vagyok imádságban. Ő nem mindig úgy imádkozott, hogy térdre esett. Itt mutatja az alázatát, az egyszerű fiú alázatát. És amit mond, az pedig olyan valami, amit mi igazából soha nem tudunk átélni, de igazából megérteni sem. Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem a pohárt. Mi ezt nem tudjuk megérteni, és nem is tudjuk átélni. Mert a pohár az az ítélet pohara az ószövetségi kijelentések alapján. És az a kérdés, hogy akkor neki azt a poharat, amit az atya ad neki, de az ítéletet jelent, ha ezt vállalja, ha ő issza ki, akkor az azt jelenti, hogy ő lesz megítélve. Ő neki kell elhordozni a bűnért, a bűnösért Istennek az ítéletét. A Galata levél 3. részének a 13. verse nagyon fontos most, hogy amikor arról van szó, hogy neki átokká kellett lennie. Azt az átkot, amit nekünk kellett volna elhordoznia, Isten ő rávetette. Elhordozta az átkot. Tegnap említettük, hogy a bűnt elveszi, bűnt magára veszi. A kereszten ez, ennek a titka is megvalósul, hogy a bűnt magára veszi, de ennél van egy sokkal szörnyűbb. A bűn is szörnyű, és rettenetes. A bűntelen, a tiszta, a Szent Isten a bűnt magára veszi, hát ez rettenetes. De ennél sokkal durvább. A bűn ítéletét, az Istentől való elhagyatottság kárhozatát magára venni. És látszik az egész kijelentésből, hogy amit Jézussal történik, és amit ő csinál, látszik, hogy ez neki nem könnyű. Ebben a testben élve, az Úr Jézus, a földi testében élve, testileg, szellemileg és lelkileg is átérzi, és át kell, hogy élje ennek a rettenetes valóságát, és ez nehezedik rá igazán. Tehát a haláltusa, az agonizálása, az nem azt jelenti, hogy ott fog meghalni a Getsemáné kertben, nem azért agonizál, mert meg fog halni a kertben, hanem mert tudja, hogy amikor majd eljön a kereszt halál valósága, akkor milyen halált kell halnia. Rettenetes a testi halál is, az nem kérdés, mert fájni fájt neki is minden. De az igazán durva ez a pohár kihívása. Tehát az a lelki halál, amit én mindig az Úr Jézusnak ahhoz a szavához kötök a kereszten, amit neki ki kellett mondani. 3 óra környékén délután. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Hogy mondjak annyit csak, hogy emlékezhetek arra, hogy az ószövetségi kijelentésekben több helyen is van arról szó, hogy Isten ószövetségi népe úgy érezte, hogy elhagyta őt az Úr. Elfeledkezett róla. Miért mondod Jákob, és szólsz eként Izrael? Elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem. Ez az Ézsaiás könyve 40. rész, 27. verse. És ennek a végén van az a feloldás, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, és szárnynak elnek, mint a sasok. Egy ilyen szövegkörnyezet. Vagy, ami a szintén Ézsaiás könyvben többször is van erről szó, és szó Sion, elhagyott az Úr engem rólam, elfeledkezett az Úr. És hangzik a folytatás, hát elfeledkezhetik ki az anya, nem az apa, mennyei atyánkat, mi így ismerjük, de néha az anyai szeretetet hozza példának, hát elfeledkezhetik ki az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. És ha ezek elfeledkeznének is, én te rólad nem feledkezem. És még lehetne sorolni példákat. Hallottátok a köszöntés igéje, nincs olyan, mint a Jesurun, Istene, az egeken szágult segítségedre, dicsőségében a felhőkön. Hajlék az örökkivaló Isten, alant vannak örökkivaló karjai. Tehát megtart az Úr. Az ő népét megtartja, pedig népe úgy érezte a pusztában is, hogy végünk van. Meg hányszor megérdemelték volna Isten ószövetségi nép a pusztában, hogy elpusztítsa őket az Úr, emlékeztek. Mózesnek mondja, hogy Mózes, hagyjad, ne imádkozz értük, hagyj felezzel, hagyj pusztítsam el a népet, mert rettenetesen viselkedtek. És aztán az Úr megkönnyörül rajtuk. Tehát nagyon mélyre süllyedt az ószövetségi nép, és lett volna miért elhagyni őket az Úrnak, és mégse hagyta el. Az Úr Jézusnak viszont át kellett élni. Emlékeztek, hogy hanyadik Zsoltárt idézi Jézus ekkor, mikor mondja, hogy én Istenem, miért hagytál engemet? Mert ez egy messiási Zsoltár. Tehát a Zsoltáros is énekelte. Csak arra is emlékezhettek, hogy ott a Zsoltárban magában ott is van a feloldás. Ezzel indul a Zsoltár. A Zsoltár nagyon maga alatt van. De számára nem ez volt a valóság. És az Úr Jézusnak ott a kereszten mégiscsak majd át kell ezt élni. A sötétség is mutatta, hogy itt tényleg Isten ítél. De most még nem a kereszten van. Most még csak a Getsemáné kertben. De ez a történet mutatja, hogy már a Getsemáné kertben is Jézus halál tusát vív. Imádságban harcol. Nem az atyával, az atya ellen, hanem nem az atya ellen harcol. Miért harcol? Nem valami ellen harcol, hanem valamiért. Sőt, valakiért. Azért a mennyi atyáért harcol, akitől a poharat is kész elfogadni. Ha ez az én atyám akarata. Csak ez az egész mégis számára rendkívül nehéz. Ez, hogy vért izzad, több kommentárírú is utána járt ezeknek, és olyan vígasztaló volt látni, hogy az ókori jellemzők szempontjából is, és megint mondjuk ki, Lukács orvos volt, leírják, hogy ez tényleg azt mutatja, hogy az ő emberi valójában az Úr Jézus valami nagyon-nagyon mély lelki harcot kell, hogy megéljen, amikor vért izzad. Mert haláltusába van. De közben buzgóságosabban imádkozik. Tehát miközben vért izzad, és küzd, egyre buzgóságosabban imádkozik. Az imádságában is benne van ez a harc. Hadd kérdezzem meg újra, hogy neked ismerős esetleg az ilyen harc? Nem ennyire mélyen, mint az Úr Jézus? Hogy volt-e már olyan? Hogy nem olyan egyszerű volt imádkozni. Még az is lehet, hogy még úgy is érezted, hogy nincs is erőm imádkozni. Csegyi tiszteles úr mondta el, amikor nagyon súlyos állapot volt a kórházban, hogy ott valami nagyon rettenetes volt neki ezt átélni, hogy tényleg nem tudott imádkozni, mert egyszerűen annyira nem tudott koncentrálni szellemileg. Tehát annyira gyenge volt, annyira beteg volt, alig élt, és hogy tehát nem tudott gondolkodni sem, hogy imádkozzon. És mikor ezt úgy elmondta, úgy bennem is ott volt, hogy hát igen, micsoda próba, meg milyen nehéz. De közben akkor is tudja hívve, mert mi is tudtuk, hogy az Úr tartja. Ott van vele, nem hagyja el, csak most a tanítványnak is, a szolgálónak, neked is, meg nekem is, néha megadatik, hogy valami kemény harc legyen esetleg imádságban. De amikor itt az Úr Jézus lelki, meg testi valóságát látjuk, így van, és haláltusában lévén buzgóságosabban imádkozék, és az ő verítéke olyan volt, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak. És mindezt egyedül kellett csinálnia. Mert egyrésztől ő kérte a tanítványok támogatását, csak hogy a tanítványok elaludtak. Neki, Jézusnak ezt egyedül kellett megharcolni. Megharcolta, de egyedül. És most szeretnék nektek felolvasni a zsidókhoz írt levél 5. részéből. A 7. vers. Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. A Getsemáné kerti imádságára is van itt mindenképp utalás, halljátok. A zsidókhoz írt levélnek a leírása valamikor a templom pusztulás előtti időben, 60-as évek végén lehetett. Jézus meg 30 valahányba, tehát legyen 30 év telt el Jézus halála, feltámadása óta, kb. És akkor ki az ő testének napjaiban. Tehát itt többször is volt Jézusnak kemény napja, az ő ugye ez a szenvedése. Esedezések, erős kiáltás, könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból. Itt is a mennyei atyához járul Jézus. És itt a zsidókhoz írt levél hogy folytatja? Ez volt a 7. vers, a 8. Valószínűleg a 8. verset fogjátok ismerni, akik a Bibliát szoktátok olvasni. Ám bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet. Halljátok? A Getsemáné kerti imádság. Mint mondtam, a mi üdvösségünkért is, és ez fontos, de elsőrenden Jézus szempontjából, hogy amíg a Getsemáné kerti imádságában átélt szenvedését is vállalja-e úgy, ahogy kell, mert ez az engedelmesség. Jézus engedelmes marad-e az atyának a Getsemáné kerti imádkozása során? Azt gondolom, hogy ti is úgy vagytok, hogy az imádkozásunk, akár a mi atyánkot is, mikor mondjuk, a csendességeink, az ima életünk, az nem arról szól, hogy mi nekünk a rettenetes lenne Isten jelenlétében lenni. Pont az ellenkezőjét, ezzel kezdtük, hogy milyen fantasztikus beszélgetni a mi mennyei atyánkkal. A Getsemáné kerti imádságán is az Úr Jézusnak erről van szó, hogy ő beszélget a mennyei atyával. Csak amiről beszélget, az most nem könnyű. Nektek melyik mondat nehezebb, így halva? Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem a pohárt. Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem a pohárt. Nektek ebből a mondatból melyik, ami könnyebbnek tűnik? Az akarod, vagy a távoztasd el? Távoztasd el. Jézusnak könnyebb lett volna, ha eltávoztatja az atya tőle a poharat, mert akkor nem neki kellett volna kiinni, hanem kiknek? Nekünk. És most hagyd mondjam ki nektek, meg magamnak is, Márk evangélium a 14. részében, a 36. versben az egész Getsemáné kerti imádsága Jézusnak így kezdődik, abbá, atyám, minden lehetséges neked. És ezután jön a folytatás. Jézusnak ez az imádság a Lukács evangéliumából, így az egész Biblia, meg az egész evangéliumi kijelentés fényében lesz nekünk is igazán bátorító, meg vigasztaló. Hát most nem tudjuk elképzelni, csak mégis hogy mondjam, hogy képzeljétek el, hogy itt van az Úr Jézus, az egyszülött fiú, aki úgy szereti az atyát, hogy nála jobban senki nem szereti a mennyei atyát. A mennyei atya már hányszor kimondta neki korábban, te vagy az én szerelmes fiam, te benned, gyönyörködöm. És akkor Jézus mondja, hogy abbá, atyám, tehát drága, szeretett vagy szerelmes atyám, aki engem így szeretsz, minden lehetséges neked. És ezután jön, hogy ha lehet, akkor. Míg a világiak is, akik sokszor Biblia ellen, egyház ellen vannak, Isten ellen vannak, de szokták mondani, hogy hát, ha Isten olyan, amilyen, ha ő mindent megtehet, akkor miért nem csinálja meg ezt? Miért nem csinálja meg azt? Hát, miért nem pusztította el Isten a sátánt, és akkor nem is lett volna bűneset? Ha már bekövetkezett a bűneset, akkor miért nem csinálja Isten úgy, hogy akkor mindenki a végén üdvözüljön? Hát neki minden lehetséges, nem? Mondják. Tehát ha Istennek minden lehetséges, akkor miért nem úgy csinálja a dolgot, ahogy szerintünk kellene csinálnia? Most a szerintünkben, ugye, ahogy mondtam, hogy akik nem szeretik az Urat. De én már voltam úgy hívőként, és emlékeztek, hogy én már nagyon régen ismerem az Úr Jézus, hála neki, de én nekem hívőként is lett volna, szerintem, atyám, így lehetne jobban csinálod. Mert akkor nekem kevésbé kéne harcolnom. Valamit másképpen is megoldhatnál, nem? Hát neked minden lehetséges. Na most az Úr Jézus tökéletesen az atyával való szeretet közösségéből fakadóan ezt mondta ki először is. Abbá, atyám, minden lehetséges neked. Tényleg minden lehetséges. Hát ha lehet, van-e más útja az én engedelmességemnek? Csak ugye hallottuk, hogy ám bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet. Fiam, nincs más út. Mert hát emlékszel, én azért küldtelek téged. Most ezt én mondom így a magyarázat miatt, jó? Tehát nem a igéből mondom, csak hogy fiam, hát én nem azért küldtelek téged, hogy a végén aztán mégiscsak az elvesztett bűnösök vesztenek el. Megérdemlik, tehát én azért küldtelek téged, hogy a te engedelmességedben úgy gyönyörködhessem, hogy a lehető legdurvább dolgot is vállalod. Az Istentől való elhagyatottság ítéletét. Mert ez volt a fiú engedelmessége. Filippi levelet ismerjétek a második részben, engedelmes volt halálig, mégpedig a... Tehát nem volt az véletlen, hogy az Úr Jézus nem megkövezve ölhették meg. Meg nem karddal vágták le. Nem, neki a kereszten kellett meghalni, mert átok halált kellett halni. Az imádságának a tartalma is mutatja, hogy micsoda harc. Tehát nem csak az egész imádság a körülményei, látható körülmények, meg a Jézus lelke számára és a belső lelki érzései, hanem az egész imádságának, amit kimond, a tartalma is mutatja, hogy ez a harc, ez tényleg élet-halál kérdés volt Jézus számára is, de a mi számunkra is. Most ilyen szempontból gondoljátok át, hogy a kegyelem ingyen van nekünk, igaz? De nem volt olcsó. És ezért hadd kérdezzem meg tőled, hogy ez a kegyelem már a tiéd? Tehát neked az Úr Jézus Getsemáné kerti imádsága megmutatja azt a megváltót, szabadítót, aki tényleg mindent vállalt azért, hogy még te is megszabadulhass az örök kárhozat ítéletétől, bűnbocsánatot kaphass, szabadítást, meg a föld életben is tényleg a kegyelmetlen bűnös embereknek a drága ajándékát, örömét. Mivel az Úr Jézus kiitta a poharat, vállalta az ítéletet, ezért az Úrét soha nem éri már utol az ítélet. A zsidókhoz írt levélnek még egy versét olvasom, mert most hadd kívánkozzon ide. 9. vers. És tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Ez annyira bátorító. Jézus tökéletességre jutván, tehát elvégezvén mindent, és mi tudjuk, hogy Jézus mindent elvégzett. Amit megharcolt a Getsemáné kertben, azt ő elvégezte csak ugyan. Tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Halljátok? Akik neki engedelmeskednek. Ezért fontos, hogy a Getsemáné kerti imaharca az Úr Jézusnak arról szólt először, hogy a fiú engedelmes marad-e az atyának mindvégig. És engedelmes maradt. De ebből az engedelmességből, ebből az imaharcból, ennek az imaharcnak a győzelméből adatott nekünk az örök üdvösség. Meg az a lehetőség is, hogy amikor nekünk vannak imaharcaink, nem olyan formában, mint az Úr Jézusnak, de vannak más formában, másfajta mélységekben, ő egyszülött fiúként kellett, hogy ezt az imaharcot megharcolja, nekünk pedig Isten gyermekeiként lehetnek imaharcaink, de akkor is ez a bibliai történet mutat az Úr Jézusra, hogy minden imaharcot során is mindig lássad az Úr Jézust, hogy ő hogy győzött. És ez segítsen bennünket a esetleges imaharcok során nekünk is. Még azt azért hagy húzzam alá nektek, hogy mennyei atya és a fiú imádságos beszélgetése, de itt van a Szentlélek személyének a titka a Szent Háromság valóságában, mert Jézusnak ezt a poharat azért kell vállalni, mert ezért küldetett, és ezért kente fel ő az atya. A Krisztus szó, emlékeztek, azt jelenti, hogy felkent, messiás, felkent Krisztus. A Szentlélek által felkent. Lukács evangéliumában, ott a 4. részben, Názáretben nem véletlenül olvasja Jézus a Ézsaiás könyve 61. részét. Az Úrnak lelke van ér rajta, amivel, hogy felkent engem, hogy? Utána meg akarják, tehát le akarják taszítani ott a szakadékba, és nem engedi Jézus. Átjön közöttük. Ott még nem halhatott meg Jézus. De az Úrnak lelke van rajta, mert felkent. Itt a Getsemáné kert imádságban, a Szent Háromság Isten titkában is lássuk meg, hogy az egyszülött fiú, a mennyei atyáért, a mennyei atya iránti szeretetért, engedelmességért harcol. És mikor kimondja, hogy abba, atyám, minden lehetséges neked, ha akarod, távoztasd el tőlem a poharat, de legyen meg a te akaratod. Mivel Jézus ezt megharcolta, elvégezte, ezért hullottak vércseppekként mindaz róla le a fejéről, ami ebbe az egész imaharcában őt jellemezte. Mindez mutatta, hogy ő tényleg győzött. És az Úr Jézus győzelme már abban is érzékeltő, ahogy fölkelt, oda ment a tanítványokhoz, és hallottátok, hogy mit mondott nekik. Mondta azt, amit előtte is mondott. Szereti őket. Van benne számonkérő is, persze. Tehát van benne számonkérő, és legyen is, hát ő a mester. De az Úr Jézus megharcolta. Még azt hadd mondjam el nektek, hogy a Getsemáné kerti imádsága Jézusnak, ahogy mondtuk a legelején is, tényleg a győzelem megharcolása. Onnantól fogva az Úr Jézus megy, halad győztes úrként. Amikor Péter levágja Málkusnak a jobb fülét, akkor Péternek is mondja az Úr Jézus, hogy avagy nem kell kínom a poharat, amit az Atya adott nekem. Ez utána van. Tehát ki kell innom, és akkor megyek, hogy kiígyam. Tegnap, ahogy hallottuk, Péterre ránézett Jézus, visszafele fordítva a fejét, mert ő már a fejével a kereszt felé ment, mert neki nem sokára meg kellett halnia a kereszten. Mindezt vállalta. Holnap majd, ha az Úr segít, akkor a kereszten való imádságát is kutatjuk az Úr Jézusnak, és megnézzük, hogy miben bátorító. De hagyj hozzam elétek, tényleg nagyon fontos, hogy ő a Getsemáné kertben megharcolta a győzelmet. És ahogy kimondta az Úr Jézus a kereszten, mi is volt az utolsó előtti szava? Nem az utolsó, hanem az utolsó előtti. Elvégeztetett. Na, ez a pont, elvégeztetett. De ez már eldőlt a Getsemáné kertben, mert ő győzött. Amikor Jézus megharcolta tehát ezt a imaharcát, ez egy imádság volt, beszélgetett az atyával. De úgy, hogy közben egyáltalán nem volt könnyű fizikai és lelki állapotban, de mivel az atyával való szeretett közösségben volt, mégis ő lelkértelemben egyszer csak mindenek fölé emelkedett. És elindul a kereszt halál útján. Ismerjétek a mondást, hányszor hallottuk már, kereszt útján a korona. Győztes királyként megy Jézus, és elvízi a megváltó művet. Az a kérdés, hogy ismered-e ezt az Úr Jézust, és hiszed-e, hogy ő ezt tényleg megharcolta, és hagyd tegyem hozzá a legfontosabb kérdést, érted is. Hiszed-e, hogy érted is, harcolnia kellett Jézusnak? Aki nem hiszi ezt, azt mondja, hogy én értem, nem kellett, az el fog veszni mindörökre. Akkor majd nekik kell kiinni az ítélet poharát. Akinek nem kell az Úr Jézus, aki kiitta az ítélet poharát, az majd ki fogja inni. Szentírás teljesen egyértelmű. De milyen nagy ajándék, hogy akik az Úré lehettünk már, vagy az Úré lehetsz most is, ha elfogadod a kegyelmet, láthatod, hogy mit jelent az Úr győzelme számodra is személyesen. És ezért tartom fontosnak, de már mondtam példákat is, hogy bármikor, amikor a te életedben is kőkemény harc van, imádságban is, bármilyen helyzet adódhat, olyan mély nem, mint Jézusé, de bármilyen más helyzet, ami különösen is nehéz, de az a helyzet mindig azt fogja igazolni, majd figyeld meg, előbb-utóbb a hívő ember, én is így voltam mindig, meg fogja érteni. Elsődlegesen az a harc azért van, hogy derüljön ki, hogy én Istennek engedelmes gyermeke vagyok. És vállalom azt, amit vállalnom kell az én mennyei atyámért, ugyanúgy, ahogy Jézus. Másodszorban pedig természetesen benne van, hogy e harc során az Úr megvalósítja azt az ő tervét, amit velünk kapcsolatban is eltervezett. Pontosan abban, ahogyan átéljük ezeket az imaharcos életutunk dolgait, ezekben mutatja meg a mennyei atya, hogy ki is ő is, kik is vagyunk mi az ő számára. mi atyánkban az Úr megtanította nekünk, hogy szokjuk meg, hogy legyen meg a te akaratod. Ugye? Ez úgy megszokott. Itt az Úr Jézusnak is megszokott volt, hogy legyen meg az atya akarata, csak itt a Getsemáné kertben azért mégsem megszokott volt, hanem valami különösen is kemény imaharc során kellett. És majd figyeljétek meg, hogy a ti életetekben is lehet bármikor ilyen. A megszokott dolgok is egyszer csak most nagyon kemény. De nem a nagyon keménytől kell félni, ez az ige erre mutat, hanem megadja nekünk néha az Úr azt, hogy az Úr Jézus követésében mi is átéljük, hogy megtanuljuk az engedelmességet. Azok során, az élethelyzeteink során, amikben az Úrra való személyes imádságunk ima harcá lesz. A fiatalok legelőször, mikor tizenvalahány évesek lesznek, hívő fiatalok, ott szokták átélni, mikor mondjuk a fiú először kap kosarat, és akkor jön lelkigondozói beszélgetésre, hogy jaj, most mit csináljak, mert kosarat kaptam a lánytól, aki azt hittem, hogy a feleségem lesz, 13-14 évesen. És akkor egyszer csak ledöbben, hogy hát az élet nem is olyan egyszerű. Aztán, ahogy haladunk előre, valami úgy adódik az egyetemistának az életében, hogy nem mindig sikerül minden egyből. És az Úr egyszer csak megharcolja az imaharc során számára, hogy igen, de én ott vagyok veled, és megvan a tervem, tudom, mi a tervem veled. És így haladhatunk, minden életkorunkban lehetnek olyan helyzetek, amikor az Úr Jézushoz hasonlóan mi, lehet, hogy ki kell mondjuk, hogy atyám, neked minden lehet, ha lehet, de legyen meg a te akaratod. Szeretném ezzel zárni az igei üzenet kifejtését számotokra. Jézus imádsága ilyen értelemben támogatja a mi imádságunkat is. Most is imádkozzunk, testvéreim! Mennyei édesatyánk, magasztalunk azért téged, hogy az Úr Jézus tényleg elvégzett mindent, és köszönjük, Urunk, hogy mi a Szentírásból ezeket a történeteket jól ismerhetjük. Arra kérünk, hogy hagyd lehessen minden imaharcunk során nekünk is bátorítás, vigasztalás, békességet jelentő kijelentés mindaz, amit az Úr Jézus megharcolt ott a Getsemáné kertben. Köszönjük, Urunk, hogy ő elvégzett mindent. Azért, Urunk, hogy először is örök életünk legyen, de még inkább már most e földi életben is, addig is, amíg el nem jön az Úr, élhessünk mi is győztes életet. Bocsáss meg, Urunk, amikor nem tudtunk győzni, bocsáss meg, amikor nem akartuk kimondani, hogy legyen meg a te akaratod, de köszönjük, hogy meggyőztél bennünket. És bocsáss meg azt is, Urunk, ha még mindig ellenállunk annak a te hívásodnak, amikor magadhoz hívsz, hogy végre az életünk legyen a tiéd. Segíts, Urunk, hogy ne nélküled, hanem veled akarjunk élni, és tudjunk így másokért is imádkozni. És kérjünk arra, Urunk, téged, hogy mi legyünk ott egymás mellett, amikor másokért imádkozunk. Köszönjük, Urunk, hogy ha mi nem is tudunk semmi más már tenni testvéreinkért, akár a testi állapotuk miatt, köszönjük, Urunk, hogy akkor is imádkozhatunk mi is értük. Kérünk téged arra, hagyd lássuk mi is engedelmesek, akár szenvedések között is, ahogy az Úr Jézus is engedelmes volt és maradt te neked mindvégig. Köszönjük, Urunk, hogy az ő győzelme a mi életünk számára is győzelmet jelent. Hálásak vagyunk ezért, és hallgass meg az imádságunkat, ő érte kérünk. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot közösen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, záró énekünk, 485-ös ének, Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója. Mindegyik versben egy-egy jellemzőt énekelünk majd az Úr Jézus személyéről, győzelméről, de a mi életünkről is. énekeljük ennek az örömével.
Thank you.
Az Úr áldó igéjét a Római Levél 8. részéből halljátok. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt minnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent, minékünk. Amen.